De most még az első két harmad történeténél vagyunk, és neki is kezdünk a politika történeti szálaknak a szétszálazásába. Itt van velem Lakner Zoltán politológus, Jelen magazin főszerkesztője, aki egyébként az egész este folyamán velünk lesz, majd is minden ciklust végigkövet. Szervusz!
Szervusztok!
És itt van velünk Tóth Balázs ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság jogásza. Szervusz!
Szervusz!
Kicsit kiadlak benneteket itt, hogy nézegettük, vagy néztük pontosabban ezt a bejátszást, azért több olyan alkalom volt, amikor fölhorgattatok, vagy fölnevettetek azzal kapcsolatban, hogy milyen személyes megélésetek volt ezekről az eseményekről. És egy ilyen kérdésre készültem legelőször. Ugye a 2010-es éveknek ezt az időszakát, tehát egy-két hónappal a választások előtti időszakot nagyjából azt határozta meg, hogy ki hogyan tekint a kétharmados kormányzással együtt járó lehetőségekre. Van, aki ugye ebben hatalmas veszélyt orrontott, más próbálta hűteni a kedélyeket. Nagyon heves viták zajlottak erről akkoriban a magyar nyilvánosságban. Ti melyik táborhoz tartoztatok? Ti alapvetően komoly aggodalommal tekintettetek az alkotmányozó többség lehetőségére, vagy épp azt gondoltátok, hogy most már végre akkor tövig a gázzal, és elég ebből a mindenféle fajta megegyezésre törekvésből, jó lesz az, hogyha végre valaki hatékonyság jegyében minden hatalmat a kezébe kap, akkor is, hogyha Orbán Viktornak hívják. Balázs?
Azt hiszem, hogy ebben két lelkű voltam. Egyrészt naív embernek tartom magam még ma is, de akkor biztos, hogy olyan az voltam. Abban az értelemben, hogy azt gondoltam, hogy hát persze vannak rossz előjelek, de tisztességes emberek még túlhatalommal is tudnak legalábbis rövid ideig nem elromolva, megromolva emberként megromolva kormányozni. Ezért magát a konstrukciót és a lehetőséget ezt veszélyesnek tartottam. Ezzel együtt azt gondoltam, hogy tehát arra biztos, hogy nem számítottam, ami azután jött, és amit mondjuk már legalább 6-8 éve nem mondok, azt az első 4 évben biztos, hogy 2 hetente mondtam, hogy ezt nem hiszem el, és ezt biztos nem tudják megcsinálni. Vagy pedig nem merik megcsinálni. Ezen ma már magamon is nevetek, és mindenki máson, aki még ma hasonló mondatot mondana ki, mert a bármi...
A buliba később érkezőkön azt mondod.
Igen. Szóval, hogy az evidens volt. Az, hogy én mit gondolok, az egyik nekem nagyon meghatározta egy cikk, amit Halmai Gábor írt az Élet és Irodalomba, aminek az volt a cím, hogy búcsú a jogállamtól, ami az Alkotmánybíróság hatáskörének a korlátozását követően jelent meg, amiben gyakorlatilag levezette, hogy az a politikai rendszer, vagy az a politikai hatalom, ami megfordítja a parlament és az Alkotmánybíróság szerepét, és a parlament és az országgyűlési többséget azt az Alkotmánybíróság fölé helyezi, annak nincs és nem lehet korlátja, mert hogy nem ismer el maga előtt korlátot. Egy olyan szentséget tört át ezzel a 2010 őszén a kétharmados többség, amit elképzelni nem tudott egy olyan ember, aki mondjuk 89 után szocializálódott, és jogot például, mint én 97 és 2002 között tanult, és mondjuk az alkotmányossággal kapcsolatban a sólyomi alkotmánybíráskodás tanait tanulta és fogadta el helyesnek. Szóval ebben az értelemben azért 2010 ősze után, akkor, amikor világossá vált, hogy itt mivel nézünk szembe, vagy mivel állunk szembe, gyakorlatilag fél évvel a választásokat követően, akkor utána mi egyébként létre is hoztunk egy úgynevezett jogállamvédőnek nevezett projektet a Helsinki Bizottság és néhány társ civil szervezettel együtt.
És fogunk is erről beszélni majd mindjárt, de még előtte Zoltán kérlek, hogy akkor te eleveníts fel az akkori emlékeidet. Mi alapján mérlegeltél, mit vettél számításba, amikor arról mérlegel, vagy arról gondolkodtál, hogy mit jelenthet az alkotmányozó többség?
Amit most itt láttak a bejátszásban a nézők, talán kétszer is Orbánnak a győzelmi beszédét 2010-ből, ott a pulpitusra az volt írva, hogy itt az idő. Ez nem véletlenül szerepelt ott, ez volt a választási plakátoknak is a felirata. És volt egy teljesen egyértelmű ilyen korszakhatár érzet. Tehát mindenki tudta, hogy itt valami nagyon más fog történni, mindenki tudta, hogy a Fidesz fog nyerni, mindenki tudta, hogy nagyon nagy fölénnyel fog nyerni, és talán majd beszélünk erről is, tulajdonképpen a 2009-es európai parlamenti választás eredményéből már látszottak egy új pártrendszernek a körvonalai, és hogy az a két azonos blokk versenye, ami addig fennállt, az meg fog szűnni, egy nagy blokk lesz, és akkor a többi az egy ilyen föltörekvőkből, meg törmelékekből álló ellenzék, ami vele szemben kialakul, és azt is szeretném hozzátenni, hogy én azt is gondoltam, hogy bármit is gondolok a Fideszről, meg a föltörekvő jobbikról, vagy az LMP-ről, meg az MSZP-ről, meg a politikai értékvilágukról, vagy legalábbis a deklarált értékvilágukról, a váltás az méltán következik be. Szóval, hogy ott valami nagyon-nagyon véget ért, és hogy ennek a változásnak abban az értelemben be kellett következnie, hogy van egy kormányzati felállás, van egy politikai irány, egy politikai eredménylista, ami hát megérdemli a választóknak a büntetését. Szóval, hogy szerintem ez a dolog, ez látható és eléggé egyértelmű volt. Azt viszont én őszintén szóval nem tudom másképp mondani, értetlenséggel és csodálkozással figyeltem, amikor az egyébként Fidesz kritikus véleményformálók egy része is ilyen kétharmad iránti pozitív várakozásának adott hangot, mert szerintem egyértelmű volt az, nyilván én sem tudtam, nemhogy 15 évre előre, 15 hónapra vagy 15 napra előre sem, hogy a Fidesz pontosan mire készül, de azt azért lehetett érzékelni, hogy Orbán Viktor politikai átalakulása hogyan zajlott le a szemünk láttára, hogy a 2002-es TF-beszéd, vagy a Fidesz átalakítása 2003-ban, az mire vezet, és azért ez többé-kevésbé kitalálható volt, hogy az országnak egy ilyen fideszizálására fog majd felkészülni, illetve szerintem azt is lehetett látni, hogyha mindez még megtámogatódik a Jobbiknak egy markáns parlamenti erőként történő megjelenésével, ez is látszott már a 2009-es választáson, plusz ugye a két szavazó tábor között van is valamiféle összjáték, a két párt programja között is van egy ilyen oda-visszaváltás, az nagyon rossz irányba vezeti az országot, én erről is nagyon rosszakat gondoltam, ha mondhatok tényleg ilyen személyes emlékeket, amikor 2010-ben felmerült az, hogy MSZP-s képviselőjelöltek a második fordulóban egy oldalon lépjenek vissza az LMP javára, akkor én beszélgettem, most már ennyi idő alatt elmesélhetem, beszélgettem erről MSZP-s politikusokkal, és én kifejezetten arra biztattam őket, hogy ebbe menjenek bele, próbálják átlépni a saját árnyékukat, mert ez az utolsó szalmaszál, amiben belekapaszkodhatnak. Lendva Ildikóval a könyvünkben erről beszélgettünk is, és ő tulajdonképpen azt mondta erre, hogy ő pártelnökként ezt végül is azért vitte át, mert ő sem látott más lehetőséget, viszont egyszerűen nem voltak annyian a szocialista szavazók, hogy ezzel bármit el lehessen érni, szóval nem azért kaptak azokban a körzetekben 31-néhány százalékot az LMP-sek, mert olyan hirtelen népszerű lett az LMP, hanem mert tényleg leszavaztak rájuk az MSZP-sek, tudták, hogy ezt fordítva nem kérhetik, csak egyszerűen nem volt annyi MSZP-s szavazó már akkor, hogy ezt keresztül lehetett volna vinni, meg ha egy még személyesebbet mondhatok, akkor bizonyos értelemben az én pályamódosításom is az ehhez az időszakhoz kötődik, tehát az, hogy egy ilyen neutrális, elemzői szerepből én kifejezetten szerettem volna egy tanácsadói szerepbe átmenni, illetve egy olyan elemzői megszólalási karaktert kitalálni, amiben az ember megvallhatja az értékeit, és ennek az értékvállalásnak a bázisán próbál politikai elemző maradni, ez kifejezetten ez a 2009-10-es időszakhoz kötődik, mert egyszerűen azt láttam, hogy itt nagyon nagy bajok várnak az országra, még egyszer mondom, azzal együtt, hogy a váltás az be kellett, hogy következzen, mert ami addig volt, az szerintem nem volt tartó. Ebből adódóan én sokkal szkeptikusabb voltam a tekintetben is mindig, hogy mire lehet számítani a már a kétharmaddal rendelkező Fidesztől, messze meghaladja a fantáziámat mindaz, amit csináltak, szóval most tényleg nem.
Melyik szintet? Mi volt az, amire azt gondoltad, hogy meglepetésszerűen ért igazából?
Mondjuk a nyugdíjvagyonnal kapcsolatos döntések, ami ugye 2010. októberében, novemberében zajlott le, de hogy azt akarom ezzel kapcsolatban csak mondani, és ez nem az én proféta lelkületem, egyszerűen csak ebben igazam volt egy csomó dologban, még nem, hogy én tehát tényleg, amit mondott a Balázs, hogy sokszor volt az, amikor ilyen nagyon extrém dolgot benyújtottak a parlamentben, sokan mondták azt, hogy ez csak ijeszgetés, és majd utána jönnek, előállnak majd valami tartható javaslattal, most egyébként Trumppal kapcsolatban ezt nagyon sokan mondogatják, és aztán kiderült, hogy ha előállnak valami javaslattal a zárószavazás előtt, az még extréme. Tehát, hogy ez ilyen értelemben nem egy taktika, hanem ha taktika, akkor egy pont fordított taktika az, ami itt fennáll, és hogyha már Balázs Halmai Gábort említette, akkor én mondjuk Miklósi Zoltán nevét említeném meg, akkor még szerintem már rég nem működik a szuverén.hu Miklósi Igen. Zoltánnak 2010 őszén volt már olyan cikke, ami tulajdonképpen megelőlegezte azt a rendszerológiai vitát, amit később egyébként szerintem fontos volt, hogy lefolytattak tudós kollégák, és Miklósi Zoli már akkor nagyon tisztán és világosan leírta, hogy micsoda is ez a rendszer, amivel csak azt próbálnám hangsúlyozni, hogy magának a rendszernek a karakterrel szerintem azért viszonylag hamar kiderült.
Akkor rendszer karakterén tovább haladva, Balázs, ugye ezt a 10-11 közötti időszakot szokták tekinteni a rendszer megalapozásának, a jogi keretek kialakításának az időszakaként. Alaptörvény, médiatörvény, választójogi törvény, a három legfontosabb törvényterületet hozzá most ide. Lehetetlen kérek tőled mégis, Röviden, mik voltak a legfontosabb jellemzői ezeknek az új intézkedéseknek, és mi volt a legfontosabb kritikád ezekkel kapcsolatban?
Menjünk akkor sorba. Alaptörvény. Kezdjük azzal, hogy szerintem ha megkérdeznénk bárkit arról, hogy 2010-ben mit gondol a Fidesz kétharmada után, hányszor módosították az alkotmányt, nem az alaptörvényt, az alkotmányt, én nem tudom, hogy hogyan tudnak megmondani, 12-szer. Tehát volt 12 alkotmánymódosításunk, ami után ugye...
Ez 10 hónap alatt.
Ez 10 hónap alatt gyakorlatilag, igen. Ezután volt ugye az alaptörvény bevezetése. Az alaptörvény bevezetésével kapcsolatos elsődleges kritika az arról szólt, hogy semmifajta demokratikus legitimitása nem volt tartalmilag azon okból kifolyólag, hogy soha nem beszélt arról a Fidesz, hogy új alaptörvényt, tehát a választásokon nem merült fel egyetlen egyszer sem, semmilyen választási programban, semmilyen cikkben, kommunikációban, választási gyűlésben nem volt róla társadalmi vita. A parlamenten gyakorlatilag úgy tolták át az egészet, hogy parlamenti vita sem volt róla. Ahhoz kapcsolt preambulum funkciót betöltő nemzeti hitvallásnak egy normatív erőt adtak, ami nem szokásos. Ez azt jelenti, hogy a absztrakt elvek, amik a nemzeti hitvallásban megjelennek, azok alkotmányértelmezési irányad kiinduló pontként szolgálnak az alaptörvény alapján. Hogy ez mennyire volt ciki, az csak erre már nem emlékeznek sokan, de hogy amikor kitört a balhé ezzel kapcsolatban, és az Európai Parlamentben volt erről vita, akkor úgy küldték ki az alaptörvény fordítását, hogy teljesen kimaradt bele a nemzeti hitvallás fordítása. Nem volt benne semmi erről, 3 nap alatt nekünk kellett lefordítani. Akkor egyébként az volt az állítás, a védekezés, hogy egy szívességi fordítás volt, és ezért nem volt benne, mert hogy nem volt szívességi fordítás keretében. Ez volt a magyarázat. Egyébként jó néhány...
Most a magyar kormány hivatalosan azzal érvelt, hogy szívességi fordításban küldte ki
van,
az európai intézményeknek az új alaptörvény szövegét.
Így van, igen, ez volt, igen, és hogy ezért, és hogy ők megköszönik nekik, mondtuk, hogy mi is szívességi fordítást
készítettünk.
Szóval nyilvánvalóan akkor az alaptörvény tartalmával kapcsolatban, ami szerintem a legsúlyosabb kritika volt, ami a alkotmányos szinten, az az, hogy megtartotta az alkotmánybíróság hatáskörének a korlátozását költségvetési tárgyú kérdésekben. Itt csak szeretnék arra idézni, vagy utalni, hogy volt számtalan olyan alkotmánybírósági döntés a 2000-2010 közötti időszakban, amikor költségvetési tárgyú kérdésekben semmisített meg az alkotmánybíróság törvényeket, házi pénztáradó, luxusadó, ingatlanadó, ezeket a Fidesz mind támadta. Tehát ezek olyan fontos alkotmányos kérdések voltak, amelyeket a Fidesz üdvözölt, ezt a hatáskört azt követően elvette az alkotmánybíróságtól. Ez ugye reakció volt a 98%-os különadóval kapcsolatos alkotmánybírósági döntésre. Emellett a másik karakterisztikus problémája volt szerintem a mondjuk így, én magamat ezt továbbra is vállalom, liberális alkotmányjogászoknak vagy jogászoknak, az, hogy nem semleges alkotmány volt, vagy alaptörvény volt, illetve lett, hanem egy meghatározott értéktartalom mellett elkötelezett, ez a nemzeti konzervatív keresztény nemzeti konzervatív értéktartalom, ami fogalmilag nem lehet semleges, ez ugye azért probléma, mert hogy akkor azokat az alkotmányos elveket és értékeket, amelyekre tekintettel alkotmányos szabályokat kell értelmezni, azok a személyek, akik a adott értéket osztják, azokat el tudják fogadni, a másik pedig nem. Semleges alkotmány nélkül, mondjuk így, stabil, koherens demokrácia nem nagyon képzelhető el. Szerintem ez látszik is ma, hogy egyébként ebből hova jutottunk.
Csak ha a 98%-os intézkedéshez kapcsolódóan a fiatalabb nézőink kedvéért mondjuk, hogy azért az volt, hogy az egyik legelső jogszabályt bevezetett a NER, hogy még a Gyurcsány-Bajnai kormányok alatt a végkielégítések 2 millió forint fölötti részére 98%-os különadót visszamenőlegesen rendeltek el, és ezt az akkori alkotmánybíróság elkaszálta, ami miatt Lázár János egy indítvánnyal módosítani javasolta még a régi alkotmányt, eltéve az alkotmánybírók hatáskörében a közpénzeket érintő témákat, és innentől kezdődött igazából az a fajta vihaskodás az alkotmánybíróság, a régi alkotmánybíróság és a Fidesz között, ami aztán abba torkolott, amit már mondtál, az áramvonalasításukba.
Így, igen. Még az alkotmányossághoz talán annyit, hogyha szabad mondani, hogy az alkotmánybírók megválasztásának a szabályai, és az alkotmánybíróság testületének az összetétele is megváltozott. Tehát nem csak az alkotmány szövegét, hanem az alkotmány szövegét értelmező bírókkal kapcsolatosan is egy érdemi változás következett be. A korábbi rendszer az úgy nézett ki, hogy nagyon egyszerűen összefoglalva, politikai konszenzus nélkül nem lehetett alkotmánybírókat megválasztani, ezért jellemzően úgy a kifutó alkotmánybírók helyett úgy választottak meg újat, hogy egyszerre kettőt, egyiket a jobb oldal, másikat a bal oldal, és akkor így kb. Fele vele volt a konzervatív és a liberális alkotmánybíróknak a száma. A testületen belül ez változott meg ugye úgy, hogy ezt kidobták, és az Alkotmánybíróság jelölésére szolgáló, vagy hivatott parlamenti bizottságban kétharmados többséggel lehetett, illetve lehet most már alkotmánybírót jelölni, tekintettel arra, hogy 2010 és 14 között és azóta is a Fidesznek kétharmada van a parlamentben, ezért egyedül jelölhet alkotmánybírókat, aminek ugye az a következménye, hogy gyakorlatilag egy párti delegáltak azok, akik alkotmánybíróként működnek. Azt csak szeretném zárójelbe tenni, ha jól tudom, akkor ma 11 alkotmánybírónk van, 15 tagú a testület, tehát annyira devalválódott ennek a alkotmánybíróságnak ki sem töltik, és fel sem merült, tehát nem tudom, ki hallott arról, hogy 4 alkotmánybírói pozíció ma üres. Nincs jelentősége. Ki tudja felsorolni, kik az alkotmánybírók ma? Nyilván köztársaság elnök nevét is csak egy furcsa szófordulatból ismerte meg szerintem a többség az elmúlt 2 hétben. Szóval ez nem csak az egyetlen ilyen közjogi funkció. És egy utolsó dolog, amit még az alkotmányossághoz mondanék, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy akkor, hogyha az alkotmány, a Fidesz által delegált egypárti alkotmánybírók a Fidesz által megírt egypárti alkotmány alapján még nem jó döntést hoztak volna, akkor pedig ugye arra, akkor állt elő az a gyakorlat, hogy felülalkotmányozásra kerül sor, vagyis hogyha egy olyan alkotmánybírósági döntés születik meg, ami nem tetszik a Fidesznek, akkor módosítja az alkotmányt. Mondok 2 példát, hogy amiből talán így mindenki számára egyértelmű lesz. Az, hogy a egyházi státusz meg lehetett vonni, és szelektíven lehet parlamenti döntés alapján kiemelt egyházi státuszt adni valakinek, az ugye alkotmányellenesnek bizonyult először, aztán beleírták egy alaptörvénymódosításba, vagy az, hogy a hajléktalanokat lehet kriminalizálni, az alkotmányellenes volt alkotmánybírósági döntés alapján, de aztán beleírták a 4. alaptörvénymódosításba. Tehát, hogy nincs olyan korlát, amelyet ez a hatalom saját maga fölött elismert volna. Szerintem ez a lényege, ami az Orbáni rendszerrel kapcsolatban kimondható, hogy nincs alkotmányos korlát, még olyan alkotmányos korlát, amit saját maga alkotott meg, és amit az a testület értelmezett, amelyeket saját maga választott.
Egy kérdés csak hozzád volt, hogy kíváncsiak a politikai értékítéletedre, hogy ismerve az orbánizmus természetét, a mából visszanézve, nem lehet, hogy pont ez a 98%-os különadós vetekedés az alkotmánybírókkal pont arra szolgált, hogy a taláros testülettel szemben egy jó társadalmi legitimitást nyerje magának a Fidesz, hiszen milyen dolog az, hogy nem lehet megadóztatni visszamenőlegesen az illetéktelenek bélyegzett végkielégítéseket?
Hát itt több folyamat zajlott egyszerre, de a dolog lényege mégiscsak az alkotmánybíróság elfoglalása volt. Tehát az, hogy fölemelték a létszámot, akkor kitöltötték a helyeket. Ugye ez egy klasszikus módszer, ez a feltöltés, ezzel Roosevelt is próbálkozott a második ciklus elején, csak ott az ottani alkotmányos berendezkedés lehetetlenné tette, hogy az egyébként a népszerűsége csúcsán, a háború előtti népszerűsége csúcsán járó Roosevelt keresztül tudjon vinni egy ilyen legfelsőbb bíróság feltöltést. Magyarországon ezt egyik napról a másikra keresztül vitték, olyan alkotmánybíró is bekerült, akinek a, egyébként talán a, nem a kvalitásai talán, de hogy a referenciái talán nem voltak teljesen alkalmasak arra, hogy ő alkotmánybíró legyen, nem felelt meg teljesen az elírásoknak, Stumpf István sok mindenben kiváló, csak éppen erre a pozícióra nem volt megfelelő képesítése, vagy nem rendelkezett azokkal a rekordokkal, ami ezt lehetővé tette volna. Szóval, hogy az első pillanattól kezdve fontos volt az, hogy az alkotmánybíróság az uralható legyen. Egyébként a magánnyugdíj vagyonnak az elfoglalása és azonnal a konfiskálása kapcsán is ugyanannyira fontos volt, hogy az alkotmánybíróságnak nem volt módja úgymond pénzügyi kérdésekről döntéseket hozni. Szóval talán itt nem annyira az alkotmánybíróság tekintélyének az aláásása, hanem hát ezeknek a szervezeteknek az elfoglalása volt a lényeg, hogy ez a rendszer lényege egyrészt, amit a Balázs mond, ez a kivételes állapot. Sokszor használtuk ezt akkor ezt a kifejezést, ez a Carl Schmitt értelemben vett kivételes állapot, George Agamben jellemzi az ilyen típusú autokráciákat és az autokráciák kialakulásának ezt a szakaszát, amit lezajlik, illetve később ugye van egy ilyen hibrid rezsim, meg autokrácia ita, és ugye ezeknek, meg pont ezeknek a modern autokráciáknak az a sajátosságuk, hogy megtartják a demokratikus kulisszákat, a választást is megtartják, csak éppen a homlokzat mögött nem az van, amire az a demokratikus intézmény hivatott lenne, hanem ennek az intézménynek a belülről történő elfoglalása zajlik le az Alkotmánybírósággal, az első pillanattól kezdve ez történt, és ez szerintem egy fontos bizonyíték is arra, hogy ezeket a lépéseket valószínűleg előre pontosan meg kellett, hogy tervezzék.
Nagyon gyorsan, kicsit rövidebben egy-egy percben a médiatörvény, illetve a választójogi törvény átalakításának mi volt a legfontosabb politikai haszna a Fidesz számára?
A médiatörvénnyel kapcsolatban azt hiszem, hogy az eredeti kritikák, amik megfogalmazottak vele kapcsolatban, azok igazából utólag nem bizonyultak igaznak.
Például?
Ugye az eredeti kritika az volt, hogy egy egypárti médiafelügyelet, az tartalmi korlátokat fog érvényesíteni a kormánnyal szemben kritikus médiumokkal kapcsolatban, és szankcionálni fogja őket úgy, olyan mértékű bírságokkal, amelyek ellehetetlenítik. Tehát ez kvázi közvetett cenzúrát fog eredményezni, hogy bírságolni fognak, nem jogszerű tartalmakat, ami gyakorlatilag cenzúrának egy ilyen nem is annyira leplezett formája. Ez nem következett be, tehát nincs olyan médium, ami azért szűnt meg, mert agyonbírságolták volna őket. Ami a médiahatóság hatásköréből utólag nagyon-nagyon erősnek és károsnak bizonyult, az az, hogy a frekvencia pályázatokról ők dönthetnek. És hogyha csak egy dolgot említek meg, hogy ez nem eddig ment, ugye azt például szerintem tudjuk, hogy nincsen olyan helyi rádió, ami egyébként nem jobboldali. Igazából nincs olyan rádió, amelyik kormánykritikus tartalmat közvetítene, de hogyha emlékszünk arra például, hogy a klubrádió pályázatát azért nem engedték át, egyszerűen mert az üres oldalakat nem számozták be, akkor ebből világosan látszik, hogy ez milyen visszaélésekre adott lehetőséget.
Spekuláció, de nem arra jöttek rá igazából, hogy az elfoglalás stratégia sokkal jobb, mint a kivéreztetésé?
De szerintem arról van szó, hogy soft módszerekkel ugyanazt el lehet érni, mint az ilyen hard, kemény jogi eszközökkel. A kemény jogi eszközöket lehetett támadni Európai Unión, Strasbourgban, Alkotmánybíróságon, stb. Ezekre tekintette Velencei Bizottság, Európa Tanács, ezekre tekintettel finomítottak is rajta, és kiderült, hogy nem is kell ilyen bunkósbóttal neki menni a rendszernek, hanem egész egyszerűen a médiapiacon a gazdasági erőfölénnyel és egyéb nyomásgyakorlásokkal el lehet érni ugyanazt. Ma, akik ezt nézik, és nem tudom, fiatalabbak, azok lehet, hogy nem is emlékeznek rá, hogy az Index meg az Origo az egy nagyon-nagyon tartalmas online lap volt. Lehet, hogy arra sem emlékeznek, hogy a TV2 az nem az volt, ami ma.
És egyikhez sem kellett igazából a médiahatóságnak
és
a közbenjárása.
És egyikhez sem kellett ez. Szóval én azt gondolom, hogy
hogy a Fidesz oldjába állítsa.
Így van, egyikhez sem kellett. A választási eljárás, vagy a választási törvényekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy Zolinak van inkább kompetenciája, tehát hogy nem ele, okay. Csak szerintem azt, én szívesebben hallgatom választásról Zolit.
Még a médiához, bocsánat, hadd tegyem azt hozzá, hogy az állami média elfoglalásánál is, ami ugye fokozatosan zajlott le, még talán 2010-11 fordulóján is dolgoztak ott komoly újságírók, még Mészáros Antónia készített interjút Orbán Viktorral, ami után már Mészáros Antónia nem dolgozott a magyar televíziónál, de hogy talán legalább ugyanennyire fontos volt a hirdetési piacnak a média hirdetések piacának az átalakítása, hogy tulajdonképpen teljesen elessenek a nem kormánypárti médiumok számos típusú hirdetési bevételtől, részben ugye állami hirdetésektől, részben pedig ugye egy politikai légkör kialakulása következtében a piaci hirdetők is igyekeztek elkerülni a kormánykritikus, szeriőz politikai tartalmakat képviselő, vagy ezeket közrebocsátó felületeket, illetve hát a hírszolgáltatásban is történt egy olyan változás, hogy ezek a bizonyos helyi rádiók az MT híreket elkezdték ingyen kapni, ami jól hangzik, csak éppenséggel a független hírügynökségeket ez hónapok alatt gajra vágta, és ilyen módon egy információs monopólium alakult ki az országban. Most ez egy külön műsorszám természetesen, hogy a én sok peresítettő dolgokat mondani, de hogy, mert nem tudom, ma így van-e, de hogy időnként vannak periódusok, amikor ezeket az MT-s hírcsomagokat magáncégek állítják elő, amelyek hova-hova nem vannak bekötve. Tehát, hogy megvan oldva az, hogy központosított legyen a hírcsomag, de azért gazdagodjanak is belőle a klientúrához tartozók. A választási törvénnyel ugyanaz a helyzet kicsit, mint az egész rendszerrel, hogy hozzá kellett nyúlni. Tehát az, hogy a választókerületi beosztás az úgy nem jó, mert nagyon nagyok már a lakosság számbeli eltérések, ezt lehetett tudni, erre vonatkozóan alkotmánybírósági döntés is kötötte volna elvileg, ugye egy mulasztásos alkotmánysértésben volt, ha ez jogilag értelmezhető, politikailag értelmezhető, ez a kifejezés, a parlamentet, tehát ezzel valamit kellett csinálni. Az egy másik kérdés, hogy ugye az első döntés, ami született 2010-ben, az a létszámcsökkentése volt a parlamentnek, és maga a választási rendszer, tehát a gombhoz hozzávart kabát, az egy jó másfél éves késéssel jelent csak meg valójában. Nem akarom hosszan elemezgetni, ugye itt három fő tényező van, egyrészt a választókerületi rendszernek a beosztása, erről nagyon hamar készültek nagyon komoly tanulmányok, amelyek bemutatták azt, hogy a korábbi választási tapasztalatok alapján szociológiai értelemben a választókerületi rendszer a Fidesz felé húz. Nem a mindenkori győztes, hanem kifejezetten a Fidesz felé húz.
Bocsánat, csak annyit, hogy, tehát, hogy erre olyan, az van, létezik olyan számítás, mert azt mutatta, hogy 2002-ben és 2006-ban is, hogy a Fidesz nyert volna ezekkel a választókerületi beosztásokkal.
Így van, a 2010...
Tehát korábban is. Tehát ez nem egy hipotézis, hanem történetileg kimutatható.
Bocsánat. Így van. Ez tök fontos, meg tök oké. A másik ugye a győztes kompenzáció, ami ugye elvileg mindig tehát a mindenkori győztesnek kell, hogy kedvezzen, na de ha van egy olyan választókerületi beosztásom, ahol nagyobb esélye a Fidesz fog nyerni, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy a győztes kompenzációból ő tudjon részesedni, illetve a külhoni szavazat. Ugye a határon túli magyarok állampolgárságát megadták 2010-ben, szintén az első parlamenti döntések egyikével, amivel kapcsolatban... Azért azt el kell mondani, hogy a Fidesz korábban nem kommunikált abban egyértelműen, hogy ez jelente választójogot. És amikor eljutottak oda, hogy kétharmaduk van, akkor viszont magától értetődően azt mondták, hogy nincs több osztályú állampolgárság, tehát aki állampolgár, az szavazhat is, erről nem volt világos kommunikáció. Az alkotmányozással kapcsolatban is ugye valami ilyesmi volt a helyzet. Annyi szó esett csak róla egyébként a 2009-10-ben zajló választási kampányban, hogy Orbán Viktor egy érzelmileg jobban átélhető preambulumot ígért az ő népének, illetve mondott egy dolgot, ami kivetesen igaz volt, hogy a kormányformát nem fogja átalakítani, tehát nem csinál elnöki köztársaságot az országból, ezt be is tartotta, de azt, hogy ő egy cakumpak új alkotmányt fog készíteni, azt nem hirdette meg előre, ahogy egyébként maga az alkotmányozási folyamat is, én úgy mondanám, hogy két szakaszból állt, volt egy nemzeti konzultáció, amiben egyébként csak azt nem kérdezték meg, hogy akarunk-e új alkotmányt, hanem az új alkotmánynak a tulajdonságairól, jellegzetességeiről tettek fel kérdéseket. Ennek alapján az országgyűlésben működő alkotmányozó bizottság formált is egy normaszöveget, amit beraktak a fiókba, és egy teljesen másik normaszöveget nyújtottak be 11 márciusában, és ott nem tudom, Kéri László egyszer megszámolta, hogy abban a nagyjából 30 napban, ami az elfogadásig eltelt, talán 9 tárgyalási nap 9. volt egyáltalán, tehát ugye mindig azt mondja a Fidesz, hogy zajlott egy egyéves vita 2010 májusától 2011 áprilisáig, ez nem igaz, mert a tényleges alaptörvényjavaslat az csak 2011, talán március 18-án jelent meg, és egy hónappal később ezt már elfogadták 9 vitanapot követően.
Ugye szokás úgy narálni a nemzeti együttműködés rendszerét, mint ami kizárólag Orbán Viktor mozgásából tevődött volna össze, de éppen ezért érdemes szerintem visszaemlékezünk arra, hogy 2010-11 között volt egy politikailag is erős figura, aki ma már valószínűleg kevésbé jelentőség teljes a rendszer egészében, bár egyébként most is még meghatározó tagja, ez pedig Navracsics Tibor, aki ugye igazságügyi csúcs minisztersége, illetve miniszterelnök helyettesként voltak éppen ő dolgozta ki a NER államigazgatását, a járásrendszerrel, a kormányhivatalos struktúrával, stb. És őt egyfajta jól fésültsége okán az emberarcú fideszes vonalhoz szokás sorolni, akár csak mondjuk ebben az időszakban még Martonyi Jánost, aki akkor még külügyminiszter volt Szijjártó Péter előtt. Bár egyébként érdemes itt is megjegyezni, hogy a korszak nagy diplomáciai botránya, az azeri baltás gyilkos 2012-es kiadása, szintén Martonyi Jánoshoz kötődik. Volt-e jelentősége ténylegesen a mából visszanézve ezeknek az egyéniségeknek, vagy megtéveszt minket a történeti visszaemlékezés? Szóval hogyan lehet igazából Navracsics miniszterségét jellemezni?
Hát Navracsics frakcióvezető volt 2006 és 10 között, azt megelőzően volt Orbán Viktor kabinetfőnök, és ebbe a kormányba egyik miniszterelnök helyettesként került be. Semmilyen Zsoltnak már akkor sem volt túl sok igazi dolga, mint miniszterelnök helyettesnek, de hát mint koalíciós pártelnök elnyerte ezt a tisztséget, de Navracsics Tibor egy olyan miniszterelnök helyettes volt, akinek tárcája is akadt. Ugye ez volt ez a közigazgatási és igazságügyi minisztérium, és az akkori kormány struktúra az úgy volt kialakítva, hogy tulajdonképpen kicsit talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint ami most a Törvényalkotási Bizottság az országgyűlésben, tehát hogy ezen minden keresztül megy. Nyilván az igazságügyi minisztériumnak alapvetően van is egy ilyen funkciója, tehát a kodifikáció következtében keresztül kell, hogy menjenek jogszabályok, de a közigazgatási tárcával együtt egy ország átalakításnak nevezett folyamat kellős közepén, ami egyébként magát a közigazgatást is érintette, Navracsics egyértelműen kiemelt pozícióval bírt, és nem csak ezért, hanem az ő államtitkáraként működött, mondjátok, ha rosszul mondom, a nevét Gál András Levente, aki a... egy ilyen, nem tudom, egy ilyen gömbvillámszerű figurája volt ennek a periódusnak, ugye hozzátartozott minden, nyilván egy bizonyos szint fölötti, de minden kormányzati kinevezés. Ő Navracsics Tibor minisztériumában volt, ő Navracsics államtitkár volt, tehát a, hogy mondjam, az emberarcú Navracsics Tibor mellett ott volt az a személy, aki hát személyesen rakott fekete listára embereket, rugatott ki, tette lehetetlenné a pályájukat. Neki ez volt a dolga, hogy ezt a feladatot, ezt a kvázi tisztogatást, legalábbis politikai értelemben vett tisztogatást elvégezze. Aztán pedig valóban elindult egy olyan folyamat, amikor Navracsics giga tárcájából elkezdték fokozatosan, viszont folyamatosan kiszervezni a különféle jogköröket, elkezdték megerősíteni a 2010-12 között tulajdonképpen ilyen mutatóban létező ilyen miniszterelnöki kabinet szintjére lefokozott miniszterelnökséget. Ott Varga Mihály volt az államtitkár 2010 és 12 között, ugye az például egy ilyen érdekes mozzanata volt a 2010-es kormányalakításnak, hogy sem Balogh Zoltán nem lett miniszter, sem Varga Mihály nem lett miniszter, és elkezdtek átcsordogálni jogkörök Navracsicstól a miniszterelnökséghez, amely miniszterelnökség élére 2012-ben megérkezett Lázár János, aki viszont addig volt frakcióvezető, bocsánat, nem akarom ezekkel a részletekkel teljesen összezavarni a nézőket, nem biztos, hogy ez annyira fontos. Az a lényeg, hogy Lázár János 2010-ben vált országos, igazából országos politikussá, Navracsics Tibor pedig a 2010-es erejéből fokozatosan elkezdett veszíteni, és akkor ugye mindenféle ilyen mendemondák voltak arról, hogy Navracsics esetleg szóvá is tette, vagy hát legalábbis éreztette, hogy ő nem tartja azt egy jó dolognak, hogy nem az igazságügyi minisztériumon keresztül mennek be törvényjavaslatok tömegével az országgyűlés elé, ahogy Balázs is mondta, ugye illetve a felvezetőben is elhangzott egyéni képviselő indítványok garmadája, tehát meg lehet nézni a statisztikákban, hogy fölugrik abban a ciklusban az egyéni képviselő indítványoknak a száma, amiatt, mert ugye a Navracsics által beterjesztett törvényalkotásról szóló jogszabály szerint a normál üzemrendben kellene csinálni társadalmi egyeztetést. Hát, ha egy képviselőnek magától eszébe jut, hogy benyújt jogszabályokat, akkor viszont ezt ki lehet kerülni, és hát abban az időben is már tulajdonképpen az első pillanattól kezdve nagyon élénk találgatás vette körül, hogy vajon az igazságügyi minisztériumban készülnek-e igazából a jogszabályok, vagy pedig különböző ügyvédi irodákban zajlik valójában a kodifikáció, hogy csak a nevére veszi-e a kormány ezeket, vagy pedig tényleg, szóval, hogy ott készülnek, de ezekben az ügyvédi irodákban készülnek ezek a jogszabályok, és csak tehát valakinek a nevét kell adnia hozzá, de minden esetre Navracsics Tibornak ez a pozícióvesztése, hogy nem ő kontrollálja azt a folyamatot, amire be lett hívva, ez azért látszódott már ebben a korszakban. És hozzá kell tennem, én ezt szívesen elmondom nyilvánosan, ezt szoktam ezen magánbeszélgetésekben dödögni, hogy szóval olyan van, hogyha egy miniszter elnök helyettes azt érzi, vagy egy miniszter azt érzi, hogy az ő pozícióját ilyen értelemben aláássák, akkor például lemond. Szóval ilyenek Magyarországon is voltak korábban, hogy hát nem erre hívtak be, akkor én ezt nem fogom végigcsinálni. Navracsics Tibor ehhez képest ugye vállalt egy külügyminiszterséget 2014-től fél évre, aztán egy ilyen aranyozott számüzetésbe vonult az Európai Bizottságba. És talán még azt hozzátenném ehhez a történethez, hogy miközben Navracsics nagyon befolyásos volt, és nem befelül kapta meg ezt a pozíciót, de hogy mennyire felülírhatóak amúgy ezek a formális pozíciók, politikai döntésekkel, az szerintem egy jóval korábbi mozzanatban tetten érhető. 2007-ben, és bocsánat, aztán ezeket a veterán történeteket tehát nem fejezem be még, és ezért vagyok itt, igen. Szóval 2007-ben volt egy programalkotási folyamata a Fidesznek, az volt a címe, hogy Jövünk. És tényleg volt egy vitairat 2007-nek valamikor az elején, és ebből lett 2007 végére, decemberére azt hiszem egy olyan szöveg, amire én emlékszem, én már akkor is politikai elemző voltam, én arra emlékszem, hogy azt lehetett elemezni. Tehát voltak benne szakpolitikai irányok, amelyekkel lehetett valamit úgy kezdeni, kifejezetten mintának használták a német CDU-nak az alapprogramját, annak volt száma, a német pártoknak vannak alapprogramjaik, amelyek több választási ciklusra meghatározzák a gondolkodásmódjukat, a politikai irányaikat, és a Jövőnk ezt a funkciót töltötte be. És ezt a Jövőnk programot, ezt így, ahogy volt, ezt kidobták a kukába. A 2010-es Fidesz program az, én tényleg nem akarok túlozni, az oldalszámokon kívül semmilyen konkrét adatot nem tartalmazott már. Egy szám volt benne arra vonatkozóan, hogy mennyi pénz fordít az állam a költségvetésből az egészségügyre, de az csak a jelenre vonatkozó szám volt, és annyi ígéret szerepelt benne, hogy ennél többet fogunk. Semmi más nem volt benne, tehát az, amit Navracsics Tibor bizonyára a legjobb tudása szerint megalkotott, volt egyébként akkor a század végnek például egy folyóirata is, nemzeti érdek nevet viselte, amiben szakpolitikai tanulmányok jelentek meg, én ennek előfizetője voltam, érdemes volt olvasni, mert az ember azt gondolta, hogy ami abban benne van, az valamiféle orientációt ad arra vonatkozóan, hogy mit fog majd csinálni a Fidesz, mert mondjuk Matolcsy György könyvei nem adtak erre vonatkozóan orientációt, ő mindenkiről elmondta, hogy miért hülye, és hogy minden rossz, ami van, de egyébként ő programpontokat soha nem tett közzé. Na szóval az a lényeg, hogy Navracsics Tibor felügyelt egy ilyen programalkotási munkát, amit aztán semmilyen módon nem forgattak be se a Fidesz programjába, se aztán a Fidesznek a kormányzásába. Tehát ez valamiféleképpen egy ilyen előképe volt most így utólag okoskodva, hogy persze lehet valaki nagyon befolyásos, de hogyha a politikai érdekek vagy a politikai nagy stratégia mást követel, akkor félre lehet állítani akár a gondolatait, akár őt magát.
Államelnök váltásra is sor került az első ciklusban, ugye a korábbi elnök, Sólyom László, aki egyébként nem volt barátságtalan a Fidesszel 2010-et megelőzően, nem kapott bizalmat az új parlamenttől, és Schmidt Pál, az egykori sportoló olimpikon, illetve Fidesz alelnök került az elnöki székbe, de meg is bukott benne igazából, és nagyjából ugye 2012 leire közepére tehető a Fidesz népszerűségének is a erodálódása. Ez a kettő, ez hogyan hasonult egymáshoz? Tehát melyik erősítette egyiket vagy a másikat? Ezek párhuzamosan haladtak egymással, vagy pont a elnöki bukás volt az, ami leginkább a Fidesz-szel kapcsolatos kritikákat felerősítette abban az időszakban? Hogy emlékszel erre, Balázs?
Hogy emlékszel Schmidt Pálra?
Én ugyan 2007-ben sem nem vagyok politikai elemző, de az biztos, hogy a Schmidt Pállal körüli botrány az egyik legnagyobb olyan közéleti botrány volt akkor, ami tömegeket mozgatott meg, amire egyébként szerintem részben politikai mozgalom is épült, tehát mondjuk a Milla néven elhíresült és itt a felvezetőben is ismertetett projektnek például ugye utána volt egy alternatív köztársasági elnök
választása.
Nem tudom, ki emlékszik rá, és ki tudja, de Dopmen nyerte meg azt akkor. Szóval, hogy abban biztos vagyok, hogy az egy nagyon-nagyon komoly, nem tudom én, értékválságnak a tünete volt, és szerintem azóta is azért ez elég jellemző, hogy nagyon nem sikerül a Fidesznek olyan köztársasági elnököt választania, akit a többség szeretne, akár még a saját híveink a többsége szeretne. Tehát most az, hogy Schmidt Pál után a Novák Katalin is megbukott, a mostani
kísérlet volt rá, csak nem jött be.
Volt rá, nem jött be, tehát hogy ez szerintem ebből a szempontból egy lényeges szempont, de én azt gondolom, hogy akkor legalábbis, amit én érzékeltem a válságból, vagy a kicsit inga ideiglenes visszamozdulásából, az egyrészt az volt, hogy azok a döntések, amelyekkel a társadalom nagyon-nagyon jelentős számú rétegeit sértették, azok elértek kritikus tömeget. Itt azért emlékezünk arra, hogy a hivatásosoknak a speciális szolgálati nyugdíjjal kapcsolatos szabályozására reakcióként voltak például rendvédelmi tüntetések, a magánnyugdíjpénztár az 3000 milliárd forintot jelentett, és 2 millió magánnyugdíjpénztári tagot, ahol azért, hogyha erről nem biztos, hogy emlékszünk, vagy mindenki emlékszik, de ott ugye gyakorlatilag több millió ember zsaroltak meg azzal, hogyha nem lépnek át a magánnyugdíjpénztárból az állami biztosítási rendszerbe, akkor nem lesz soha nyugdíjuk Magyarországon. Ez nyilvánvalóan nem lehetett volna így. Én például mindmáig magánnyugdíjpénztártag vagyok, és jogosult vagyok állami nyugdíjra, de több millió embert megzsaroltak.
Volt is később egy alkotmánybírósági volt, döntés, hogy ez alkotmányellenes volt, csak akkor már mindegy volt.
Akkor már mindegy volt, mert akkor már átlépett ezen zsarolásnak a hatására is több, mint a 90%. Ma van vagy 70 ezer magánnyugdíjpénztártag, nem tudom hány millió helyett. Emellett azért azok a nemzetközi botrányok, amelyek például a médiatörvényt kísérték, azok biztos, hogy hatottak. Az, hogy az egypárti alkotmányozás, az gyakorlatilag a fejünk felett zajlott. Most csak a plakátokra utalok, hogy ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek. Azt szerintem nagyon sokaknak nem tetszett, és emellett hát nyilvánvalóan azért akkor sem jött el a Kánaán, tehát azért mégiscsak a 2008-2009-es pénzügyi válság után vagyunk még nem sokkal. Tehát mondjuk az a fajta kormányzati teljesítmény, viszont nem lehet eltagadni, hogy azután azért a makrogazdasági mutatók az első 8 évben azok messze jobbak voltak, mint az előző 8 év makrogazdasági átlagában, azok még nem is voltak érezhetőek, és azt gondolom, hogy ezek álltak össze azzá, hogy igazából elkezdett gyengülni a Fidesz.
Az ellenzéki kihívókról is beszélünk mindenképpen, hiszen egyrészt 2010-ben bekerült a parlamentbe az LMP és a Jobbik. Az LMP rögtön szakadt is, aztán igazából már az első ciklus alatt is két pártként folytatta tovább. A Jobbik tudott valamelyest erősödni, és aztán 2014-től kezdődően lesz egy meghatározóbb korszaka is majd. Engem most alapvetően az MSZP érdekelne, Zoltán, mert hogy a mából visszanézve kifejezetten meglepő lehet a fiatalabb nézőink számára, de ez egyrészt szervezettségben, társadalmi beágyazottságban rendkívül markáns, erős párt tudott lenni. Gyakorlatilag az utolsó olyan ellenzéki párt, amelynek tényleges szervezettsége volt a Budapesten kívüli Magyarországon is. Mi történt igazából a párttal, ami a 10-től 14-ig nem igazán tudta kihasználni a Fidesz népszerűségvesztését, és nem volt képes igazából váltópárti státuszt nyerni a Fidesszel szemben? Ez a Bajnai féle válságkezelésnek a hosszú árnyéka, a Gyurcsány platform késő kiválása és rávetülése a későbbi MSZP-sekre, vagy vannak másokok is, amiket beazonosítanál?
Próbálnék egy-két más dologra is reagálni, cserébe erre nagyon röviden fogok válaszolni, mert készültem erre a kérdésre, szóval azt talán tényleg fontos elmondani, hogy ha visszatekintünk így a múltra, hogy az első ciklus közepén a Fidesz egy nagyon komoly támogatottsági válságot szenvedett el, és ennek döntően szerintem gazdasági okai voltak. 2012-ben recesszióban volt a magyar gazdaság, ugye van az a mozzanat, majd fogsz beszélni gazdaságról, amikor Orbán Viktor a miniszterelnöki beiktatása után néhány nappal elmegy José Manuel Barrosohoz, és megkérdezi, hogy növelhetnénk-e a deficit arányát. És akkor mondják neki, hogy nem. Mert hogy akkor éppen ezt megnéztem, talán 17 ország túlzott deficit eljárás alapján, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy akkor itt egy dominó el fog dőlni, tehát ez nem arról volt szó, hogy itt Magyarországra pikeltek, és részben emiatt is volt arra szükség, hogy hát a kormány, ha bár nem így nevezte, ugye Szél Kálmán tervnek nevezte egy-kettőnek, de hát itt megszorító csomagok voltak, itt matolcsi csomagok voltak, ugye a nyugdíj vagyonnak a konfiskálása és ahhoz kellett, hogy annak egy részét konkrétan a deficit csökkentésére használták fel, tehát nem arra, amire mondták, nem rakták bele a nyugdíjrendszerbe, tehát itt 12-ben recesszió volt, plusz egy csomó olyan társadalmi csoportot érő, nagyon, nagyon negatív intézkedés zajlott le, tényleg nem akarom itt a gazdaságügyeket semmiképpen sem megelőlegezni, de hát egy olyan személyjövedelemadó rendszer átalakítás zajlott le, aminek a következtében csak egy dolgot mondok, az adójóváírás megszűnt, a legalacsonyabb keresetőekre vonatkozóan, és brutálisan megnőtt a szegénység, akkor még a KSH adatai azok megbízhatóak voltak ez ügyben, és 2012-13-ban tetőztek a szegénységi adatok Magyarországon. Szóval alapvetően ez volt itt a probléma, ugye a békemenetre is részben azért volt szükség, hogy egyfelől itt szó volt ugye erről is a bejátszóban, hogy ellensúlyozzák az utcai ellenzéki megmozdulásokat, de azért is, hogy kicsit a mai helyzethez hasonlóan, hogy a meglévő Fidesz szavazó tábornak adjanak valami közös élmény, mint hogy az önbizalmuk visszatérjen. Ami a köztársasági elnököt, illetve Kamila csinált egy köztársasági elnökös műsort, és ezzel kapcsolatban csak azt mondanám, hogy Orbán Viktor egy dolgot biztosan tudott, hogy ő nem akar olyan államfőt magának miniszterelnökként, amilyen Sólyom László volt Gyurcsány Ferenc számára. Most túl azon, hogy valószínűleg Sólyom Lászlónak sok mindenben igaza volt, azokban a vitákban, amelyek akkor fölmerültek, egyébként a baloldali szavazók körében Sólyom László nem volt egy kedvelt figura a Gyurcsány kormánnyal vállalt konfliktusok miatt, de Orbán nem akart magának ilyen köztársasági elnököt, azt lehet tudni, hogy volt valamiféle vita is arról, hogy Schmidt legyen, vagy már akkor Áder János legyen, vagy Kövér László legyen az államfő, és Orbánnak a személyes döntése volt az, hogy a Schmidt Pált, aki korábban még a politikai szerepvállalás előtt egy kifejezetten népszerű figurának számított, ugye sportolói, sportvezetői múltjából adódóan, viszont politikailag teljesen súlytalan volt, őt helyezze oda államfőként, és ugye ebbe a kisdoktori dolgozat botrányba bukott bele, és ugye ez megfejelve, ez a recesszió éve 2012, amikor ez bekövetkezik, ez Orbán személyes kudarca volt. Tehát ez az ő ember volt, aki megbukott. Tehát ez a két dolog akkoriban egymást erősítette, és volt egy olyan benyomás egy rövid ideig, hogy ebből akár az is kialakulhat, hogy a Fidesz annyira meggyengül, hogy nem tudja esetleg megőrizni a hatalmát. Nem azért, mert annyira is, akit átérek az ellenzékre, az ellenzék annyira acélosnak tűnt volna. Egyébként a Milla tüntetéseket itt szintén szóba hoztuk már valamilyen összefüggésben, szóval a HAHA tüntetések, amiről te szerintem sokat tudsz, vagy a Szolidaritás tüntetései, vagy a Milla tüntetések, azok szerintem már akkor mutatták, hogy van a kormánykritikus tiltakozásnak egy olyan része, amit nem fednek le az ellenzéki pártok, és egyébként mondhat, hogy a Jobbik megerősödött. Hát a Jobbik az ugye 10-ben elért 17%-ot, és aztán lement, tehát a ciklus közepén 10-11%-on volt a Jobbik, és aztán ugye a cukiság kampány után 13-14 fordulóján megy vissza a Jobbik 20%-ra, és valóban az MSZP helyzetét egyrészt nehezítette Gyurcsányéknak a kiválása, bár akik bennmaradtak az MSZP-ben, azok részben fellélegeztek emiatt, hogy ezt a vitát valamilyen módon ki tudták hordani. A DK nagyon sokáig 1-2%-os pártként működik, 2013-ban megy fölé 3-4%-ra, azért kell őket bevenni a közös listába. És hogy miért járt úgy az MSZP, ahogyan járt, erről valóban nagyon sokat tudok beszélni, de ha nagyon le akarom ezt rövidíteni, akkor szerintem van alapvetően három dolog, ami ilyen, tehát az alapokat érintő tényező. Az egyik az, hogy ezt akkor nem tudom, valószínűleg nem lehetett jól felmérni, ma már ezt bátrabban merem mondani, 2006 után olyan súlyos sérüléseket szenvedett az MSZP társadalmi bázisa, amiből nem volt visszaút. Hunyadi Győrnek voltak akkoriban olyan értékkutatásai, amelyikből az látszik, hogy 2006-ig a szociális biztonság, ami az egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb értékdimenzió a választópolgárok számára, a szociális biztonság dimenziójában az MSZP addig óriási előnyt élvezett, és ki zuhan ez nem az összödi beszéd, ez az összödi szituáció, tehát a megszorítások, a nem ezt ígértétek hangulat következtében kizuhan innen az MSZP, és innentől kezdve a Fidesz meg a Jobbik be tud menni különböző szociális ígéretekkel, elkezdődik a baloldali értéktárnak ez a fajta fosztogatása, tehát az MSZP nagyon súlyos talajvesztést szenved el, mind az értékek szintjén, mind pedig a társadalmi bázis szintjén. Csak két dolgot mondanék, egyrészt ugye a nyugdíjas szavazat az egyértelműen az MSZP-nél volt, itt is nagyon súlyos veszteségeket szenvednek, ennek van egy regionális vetülete. Tényleg mai fantáziával nehéz ezt elképzelni, de hát Borsodban vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az MSZP nagyon komoly eredményeket ért, ugye megyei listás szavazások voltak akkor, nagyon komoly eredményeket ért el, 50%-ot megközelítő eredményeket értek el még 2006-ban is. Összeomlik a pártnak a támogatottsága, tehát egyszerűen olyan mértékű a veszteség, ahonnan nem lehet visszajönni, és akkor még egy dolog, vagy ez a harmadik, amit hozzáfűznék ehhez, ez pedig ez az anyagi bázis hiánya részben a párt eladósodása, de részben pedig amiatt, hogy szó volt a médiáról, hát a 70-30 dílek megszűnnek. Tényleg úgy készült, amennyire én tudom, úgy készült az MSZP, hogy jó, hát akkor nem 70-30, hanem 30-70, nyilván 30 kevesebb, mint a 70, az nem olyan jó. És akkor kiderül, Simicska Lajos közli, hogy 100-0 van. És például az a, ugye a Balázs jogászként erről biztos sokat tud, a 2009-es országos rádiófrekvenciák botránya, hogy hogyan, ugye, amiatt mond le Majtényi László az akkori a médiahatóság elődjének az éléről, az ORTT éléről, hogy ott egy hát erősen manipulált pályázat történik, és ott van egy leosztás, egy politikai leosztás, és az a rádió, ami Puk Lászlóhoz, az MSZP-hez közeli, az megszűnik másfél évvel később. Tehát nincs egy olyasfajta kiegyensúlyozás, hogy ha te vagy hatalmon, neked több jut, ha én vagyok hatalmon, nekem jut több, semmi nem jut neked. Erre nem is készültek fel, lehet, hogy erre nem is lehet felkészülni, és ebből adódom minden olyan erőfeszítés, mert történtek politikai erőfeszítések valóban a visszatérésre, és nyilván van szerepe az MSZP történetének az alakulásában annak, hogy Gyurcsány Ferenccel meg Bajnai Gordonnal kellett itt különböző politikai mérkőzéseket vívni. Egyébként ez abból a szempontból is majd érdekes lesz, ha majd más összefüggésben beszélünk az ellenzékről, hogy hogyan áll be a Fidesz ellenzéke egy olyan üzemmódra, amiben mindig fontosabbak a belső csaták, mint a rendszerrel, a Fidesszel szemben vívott csaták. Szóval ezek nyilván meghatározó dolgok szintén, de azt hiszem, hogy itt olyan az alapokat érintő veszteségeket szenvedett el az MSZP tulajdonképpen már azt megelőzően, hogy beérkezett volna ebbe az ellenzéki ciklusban, ami azt hiszem, hogy felülírhatatlan volt.
Egyetlen gyors kérdésem, amíg időnk, Balázs, ez hozzád irányul, hogy közjogi értelemben ez a 10-14 közötti időszaknak van esetleg olyan aspektusa, amit te hiányolsz a nyilvános diskurzusból, és szívesen felhívnád rá a nézőink figyelmét. Tehát mi az, amire kevésbé szoktunk emlékezni, kevésbé tartjuk fontosnak, de meghatározó, akár a mai napig meghatározó módon alakította a hazánk sorsát?
Szerintem sok dolog van, amire itt sem kaptunk kérdést, meg amiről nem szoktunk már emlékezni, de mondok kettőt, a sok közül, értem az időrövidítségét. Egy, bírósági rendszer átalakítása, tehát mégiscsak akkor volt az, amikor egy központosított igazgatású bírósági szervezetrendszer jött létre, a bejátszóban volt az Országos Bírósági Hivatallal kapcsolatos csak egy felvetés, azok csak két dolgot jeleznék csak meg. Egy személyben döntette el akkor Handó Tünde az eredeti tervek szerint az, hogy kiből lesz bíró, és hogy akkor még volt olyan szabály hatásköre is, amivel eldöntette az, hogy a törvény által meghatározottaktól eltérően melyik bíróságok előtt folyjanak eljárások, ezzel hatáskörével élt is, csomó politikailag kényes ügy tárgyalását törvény által kijelölt bíróságtól elhelyezte másikhoz. Ezzel párhuzamosan volt a bírói kényszernyugdíjazás, ami tömeges felsőbírói lefejezéssel járt, és eltávolították Balkh Andrást, a legfelsőbb bíróság elnökét a pozíció éléről. Tehát a bíróságokkal szembeni támadás már akkor indult, az, hogy most csak azért tudok erre utalni, mert hogy pár héttel, hónappal ezelőtt volt a bírótüntetés. Tehát most jutottunk el oda, 10x évvel ezt követően, hogy odáig eszkalódott a helyzet, ez nem pacifikálódott, hanem még romlott sok szempontból, hogy most már a bírók tüntetnek. Ez az egyik, a másik meg szerintem az szintén fontos, mert nagyon sok embernek a egyéni életét is érintette, és nagyon brutális volt nekem személyes tapasztalatom is van ezzel kapcsolatban, mert hogy több ügyfelet képviseltem, a köztisztviselők indokolás nélküli felmentésének a lehetővétele, hogyha emlékszünk rá, ugye egy munkavállalt vagy egy köztisztviselőt csak meghatározott indokkal lehet elbocsátani az állásából, annak érdekében, hogy lehessen egy politikai tisztogatás a közigazgatáson belül, bevezették azt a szabályt, hogy indokolás nélkül ki lehet rúgni köztisztviselőket. Több ezer embert rúgtak ki így. Erről aztán kiderült, hogy ez alkotmányellenes volt, de az alkotmánybírósági döntés alapján nem állították vissza azokat a státuszokat, amelyeket alkotmányellenes módon szüntettek meg. Ebből lett strasbourgi elmarasztalás is, aminek szintén lett egy olyan eredménye vagy üzenete, hogy hát akkor itt a köztisztviselői szférát is politikai alapon tisztítjuk meg, és csak szeretném felhívni a figyelmet, nekem ez lehet, hogy nagyon erős áthallás, de mondjuk most zajlik a Dodge neve alatt Elon Musk vezérletével az amerikai közigazgatásban, ez egy nagyon-nagyon hasonló történet, és elképesztő méretű felbojdulást eredményez. Ez azért is fontos, mert akkor nagyon-nagyon sok szakembert távolítottak el politikai alapon a közszférából, ami szerintem a közszolgáltatások minőségének a romlásához szükségszerűen vezetett. Tehát ez biztos, hogy kettő olyan volt, az igazságszolgáltatás és a közigazgatásnak a megtisztítása, vagy az arra való szándék, vagy kísérlet, amiről keveset szoktunk beszélni, mert 14 éve volt, de egy nagyon jelentős jelzés volt a hatalom részéről, hogy itt senki nem érinthetetlen.
Balázs, Zoltán, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Balázs, tehát most elbúcsúzom, hiszen a végére értünk ennek a panelnek, de köszönöm, hogy itt voltál, és gyere majd máskor is. Zoltán, téged meg várlak majd akkor a következő ciklus tárgyalásánál.